1918. július 4-én új parancsnokot neveztek ki egy szigorúan őrzött ház élére. Jakov Jurovszkijnak hívták, és az ő feladata az volt, hogy végleg megoldja az akkor már ott raboskodó cári család kérdését, amely egyre több gondot okozott a bolsevik vezetésnek. 13 nappal később Jurovszkij parancsára, de minden bizonnyal Moszkvából érkező utasításra egy alaksori szobában kivégezték II. Miklós cárt és a feleségét, a négy lányukat, a trónörökös Alekszejt és a még velük lévő szolgáikat. Bizonyos szempontból soha senki nem tárta még így fel, mi történt ott abban a házban, és hogy mi vezetett idáig, mint ahogyan Helen Rapaport könyve, a Romanovak utolsó napjai teszi. M. Nagy Miklóssal, a Helikon kiadó főszerkesztőjével beszélgetünk erről.
A Romanovok utolsó napjai, ez lényegében a második része egy könyvnek, az első szintén megjelent már magyarul, a Négy nővér, amelyben Rapaport, ez a remek brit történésznő, a négy cárleány életét meséli el, de természetesen nem csak a lányok életét, hanem II. Miklós és felesége életét is. És erről az utolsó napokról szóló könyvet korábban írta meg, mint azt a történetet, ami elvezetett az utolsó napokhoz. Mind a két könyvnek, hogyha megpróbálom röviden összefoglalni, a koncepciója az, hogy egyrészt a lehető legprecízebben minden fellelhető forrást és beszámolót felhasználva igyekszik a lehető legobjektívebb képet adni a cár és az egész család életéről, sorsáról. Ugyanakkor Helen Rapaport könyveinek különlegessége és a nagy erőssége, hogy ezek nem száraz történelmi munkák, hanem ő mindig lélekkel, beleérzéssel és együttérzéssel írja a könyveit. Így aztán nagyon közel kerülünk a cári családhoz, és én legalábbis úgy éreztem, és nyilván azért is adtam ki ezt a két könyvet, az egyiket még az Európánál, és most ezt a Helikonnál, mert az volt az érzésem nem történészként, hanem olvasóként, hogy ez valahogy ez egy igaz történet. Mert annyit írtak már II. Miklósról, olyan sok könyv jelent meg erről az egész történetről, és a kivégzés történetéről is, és olyan sok szélsőséges vagy koncepciózus megközelítése volt már ennek a témának, hogy ezt érzem igaznak. Ebben nincsenek szélsőségek, tehát ebben a cár és a cárné nem válnak szentekké. Bár leírja természetesen a könyv végén azt is, hogy a mai Oroszországban a pravoszláv egyház egyrészt hogyan avatta őket szentekké, és igazából micsoda biznisz épült fel erre a tragédiára. Nem szentek ezek az emberek, ugyanakkor nem is ábrázolja olyan végletesen sötét színekben, mint nagyon sokan ábrázolták a cárt, vagy félig idiótának ábrázolták sokan, vagy végtelenül gonosznak. Itt egy nagyon árnyalt emberi portrét látunk.
És nagyon fontos, hogy emberi. Szóval, igen. Hogy látunk egy kicsit félénk, apja által meglehetősen elnyomott fiatalembert, aztán férfit, családfőt, aki igazából úgy érzi jól magát, hogy ő valamit fizikai tevékenységet folytat. Gyalogol, vagy fát vág, miközben ő a cár, és hihetetlen döntéseket kell hozni. Nagyon érdekes volt egy mondata, mi pedig az, hogy hiszen nem voltam fogoly egész életemben.
Fogolynak tekintette magát egész életében, tehát nem élete végén jött rá arra, hogy ő igazából nem szeret cárnak lenni, és le is mondotta, mint lehetősége volt rá. Ő már fiatal emberként sem nagyon akart cár lenni, tehát igazából belehajszolták ebbe a szerepbe, és aztán szerelmes lett a Alekszandra Fjodorovnába. Ez egy nagy szerelem volt, és Alekszandra Fjodorovna viszont kifejezetten cárnéi vagy cárnői alkat volt, és ő is belehajszolta abba, hogy vállalnia kell ezt a nagy küldetést, hogy ez egy isteni küldetés, és a cár és a nép között különleges, bensőséges és kicsit ilyen isteni viszony van, és de amikor persze megszületett a trónörökös Alekszej, akkor azért is, hogy hogy Alekszej számára is biztosítsák ezt a rangot, és Oroszország számára a folytonosságot, ezt az isteni folytonosságot. Tehát Alekszandra Fjodorovna is bele hajszolta ebbe a szerepbe, és sok rossz döntésbe is belehajszolt. Ezt is egyébként sok könyv eltúlozza, hogy mennyi rossz döntésbe hajszolta bele a Miklóst, Alekszandra Fjodorovna, ugye tudjuk, Rasputin hatására, erről is nagyon sok könyv született már. Persze Rappaport könyvéből az derül ki, hogy Miklós valóban rossz cár volt. Gyenge cár volt, aki nem tudott megbirkózni azzal a hihetetlenül bonyolult politikai helyzettel, amiben találta magát, és ebben kellett valahogy lavíroznia, talán kevesebb áldozattal megúszta volna Oroszország mondjuk az első világháborút, hogyha egy erőteljesebb cár áll az élén. Ezek az emberi gyengeségeiből, korlátaiból fakadó hibák, tévedések voltak, legalábbis Rappaport könyvéből az derül ki, hogy soha nem volt ő egy autokratikus személyiség, aki emberiség elleni bűnöket követett volna el, hát egyszerűen csak egy gyengekezű, nem túl jó politikus volt. Ez, hogy említettem, hogy emberiség elleni bűnöket követett el, ugye fölmerült az, hogy a cárt bíróság elé állítsák, és rendesen hivatalosan elítéljék, aztán a bolsevik vezetés erről lemondott, mert nyilvánvalóan nem nagyon lehetett volna ezt a pert úgy végigvinni, hogy ebből jól kerüljenek ki a bolsevikok. Nem mondom, hogy így jól kerültek ki, mert így meg egy szörnyű aljas gyilkosság történt, aminek nem volt semmiféle jogi alapja.
Miklós cár és a felesége és néhány szolgájuk Jekatyerinburgba mennek a történet legelején, és közben látjuk, hogy mi történik a nagyvilágban, mi történik a bolsevik vezetés körében, szóval nagyon érdekesen van ez megmutatva, egyre közelebb kerülünk. Látjuk az ő hétköznapjaikat az elfalazott, elsötétített házban, Jekatyerinburgban, de közben meglátjuk, hogy mi minden mozog körülöttük.
Hát látjuk azt is, hogy próbálják megmenteni őket részben külföldről, vannak mindenféle tervek, nem nagyon komoly tervek, tehát azért az akkori nemzetközi világpolitikai játszmákban a cári család sorsa nem szerepelt a prioritások között, tehát azért nagyon komoly erőfeszítéseket senki nem tett annak érdekében, hogy megmentse őket. Ők azonban, mivel nem tudtak szinte semmit arról, hogy mi folyik a világban, ők mindvégig, úgy gondolom, hogy az utolsó éjszakáig hittek abban, hogy talán jönnek a megmentők, talán mégis kiszabadítják őket a hozzájuk hű emberek, politikai erők. És ami persze, és erről semmiképpen nem szabad elfeledkeznünk, mert ennek a könyvnek azért egy nagyon fontos eleme, az, hogy látjuk, hogy mi történik a bolsevik vezetésben, és milyen kapcsolat van a bolsevik vezetők, hát Lenin, Dzerzsinszki, Szverdlov, Trocki és a többiek, illetve az uráli bolsevikok között, ami azért egy nagyon fontos része a könyvnek, mert azon kívül, hogy mióta ez a gyilkosság, ez az aljas gyilkosság megtörtént, azóta ugye a történészek vitatkoznak, vagy különböző szempontok alapján közelítik meg egyáltalán a cár alakját, tevékenységét, és hogy megérdemelte a sorsát, hogyha ezt ilyen egyszerűen meg lehet fogalmazni. De folyamatos a vita arról is, hogy ki a bűnös. Az uráli bolsevikok, Jurovszki, Goloscsokin, Nyikulin és a többiek, ezek a szélsőséges, vad és többnyire részeg uráli bolsevik vezetők.
Hát akik ott voltak a közelében.
Akik ott voltak a közelében, és akik a központtól, Moszkvából megkapták azt a feladatot, hogy vigyázzanak a cári családra. Tehát ők hozták meg a döntést, vagy a döntés Moszkvában született meg. Lenin és Szverdlov hozta meg a döntést. Na most Oroszországban időről időre felállítanak egy bizottságot, szinte állandóan van egy bizottság, amelyik vizsgálja ezt a kérdést, és a különböző bizottságok időről időre kiadnak valamilyen anyagot arról, hogy mire jutottak, és ennek általában az az eredménye, a legutolsó ilyen anyag talán 2012 táján vált nyilvánossá, aminek általában az az eredménye, hogy ez az uráli bolsevikok műve volt. Semmilyen történelmi dokumentumot, iratot nem lehet találni arra vonatkozóan, hogy kaptak volna Lenintől, Szverdlovtól, vagy Dzerzsinszkitől, vagy bármelyik bolsevik vezetőtől parancsot arra, hogy gyilkolják meg a cárt, hát és főleg nem arra, hogy a feleségét, meg az ártatlan lányokat, meg a szolgákat mindenkit gyilkoljanak meg, hogy ilyen parancs nem volt. Hát Rappaport nagyon részletesen leírja az egész folyamatot, ahogy az uráli bolsevikok rendszeresen tárgyaltak Leninnel és Szverdlovval, és az ő véleménye az, hogy teljesen elképzelhetetlen, hogy Jurovszkijék maguktól önkényesen hozták volna meg ezt a döntést. Ez egy nagyon fontos kérdés egyébként, és nem csak ennek a könyvnek a szempontjából, hanem az oroszországi politikai folyamatokat figyelve láthatjuk, hogy amikor már a Putyin rendszer idején, ugye 2012 tájékán ez a történelmi bizottság kiadta ezt az anyagot, akkor már egy olyan etatista államközpontú ideológia uralkodott, aminek az volt az egyik összetevője, és nagyon lényeges összetevője, hogy az orosz állam, bármelyik orosz államot tekintjük, nagy bűncselekményeket nem követett el. Tehát az egész történelmet, az orosz állam, államok történetét megszépíti ez az új orosz ideológia, és ehhez hozzátartozik az is, hogy egy kicsit a cárizmust is meg kell szépíteni, és egy kicsit a bolsevik államot is meg kell szépíteni. Mindent úgy szépen el kell simítani. Oroszországban se követtek el nagyobb bűnöket, mármint a politika és az állam szintjén, mint bármely más országban, mert mi se vagyunk rosszabbak, mint bármely más ország és bármely más nemzet. Ugye ez a mai oroszországi ideológiának egy nagyon fontos eleme. Azért persze Oroszország nem diktatúra, és Oroszországban a történészek nagyon jelentős része egyetért Prapaporttal ebben a kulcsfontosságú kérdésben.
Miközben látunk egy bezárt családot, a hétköznapjaikat, a gyerekükért való aggódást, ugye Alekszej legkisebb gyerek, a fiú az súlyos beteg, látjuk, hogy mivel telnek a napjaik, tulajdonképpen semmilyen lehetőségeik nincsenek, még szabad levegőre se nagyon mehetnek, csak ritkán. Aközben látjuk, hogy mit szenvednek a bolsevikoktól az emberek, akik ott élnek, akár abban a városban. Tehát, hogy teljesen más képet kapunk erről a rendszerről,
hát
nem?
Az a könyvnek egy nagyon nagy erénye, hogy ott érezzük magunkat szerintem Jekaterinburgban.
Ez nagyon
megrendítő. Tehát el tudjuk képzelni, hogy ott egy egyszerű ember mit élt át ezekben a hetekben, hónapokban, években a bolsevik hatalom átvétel után, ez a szörnyű gazdasági összeomlás, az éhezés, a bífusza fosztogatás, a cseka önkényeskedése, a teljesen idióta új ideológia, és ez szinte ennek a városnak a szagait is érezzük, úgy írja le Rapaport a 1918-as Jekaterinburgot, ami egy óriási nagyváros volt. Tehát,
egy ipari tehát város
egy, volt. Egy virágzó nagy ipari város volt a bolsevik hatalom átvétel előtt, és ezt is jó, hogyha el tudjuk képzelni, mert talán még mindig nagyon sok embernek a fejében az van, hogy ez egy nagyon elmaradott ország volt, a cári Oroszország, a 17 előtti Oroszország, és a Rapaport leírja a 17 előtti Jekaterinburgot is, az egy virágzó ipari központ volt, Európa egyik ipari központja Európa határán, az Urálban. Tehát úgy kell elképzelnünk ezt az egész történetet, hogy egy dinamikusan fejlődő, a háborúban természetesen rengeteg emberét és anyagi erejét elvesztő országot tettek tönkre a bolsevikok, nem egy szörnyű elmaradott ázsiai barbár világról van szó.
Több szempontból nagyon megrázó a könyv, mert az ember tényleg ott átéli ezt az időszakot. A szerző nagyon érzékletesen írja, de azokat az emberi viszonyokat is. Az őrök érzéseit, akiknek vigyázniuk kellene, és elszigetelni ezt a családot, az emberek rokon szenvét.
Hát ezek nagyon finom, apró kis emberi történetek. Ez már a másik könyvben, a négy nővérben is benne volt, ahogy ennek a négy tényleg szép lánynak a nyiladozó értelmét és nőiségét leírja, a kis flörtöket a különböző tisztekkel, és nem csak tisztekkel, hanem nagyon egyszerű katonákkal is. Tehát ők egyszerűen teli voltak szeretettel, ezek a lányok, és az első világháború után majdnem mindannyian, az egyik nem annyira, de katonai kórházban dolgoztak, és rendszeresen beleszerettek egy egyszerű katonába, akit ápoltak, és ezek is nagyon finom történetek, de az is nagyon szépen szerepel ebben a könyvben, amilyen kapcsolat kialakul, főleg a lányok és az őrök között. Hát a Alekszandra Fjodorovna semmilyen kapcsolatban nem lépett az őrökkel, ő annál gőgösebb volt, de maga a cár is próbált egy jó ideig valamennyire emberi kapcsolatot kialakítani az őrökkel. És hát ez nem regény, tehát ezeket különböző visszaemlékezésekből
Meg a naplóból,
meg amit írtak. Meg naplóból rekonstruálja ezeket a nagyon apró, finom kis emberi történeteket, amitől ennyire érdekessé válik ez a könyv.
Most azon gondolkodom, hogy hát ha van olyan hallgatónk, aki nem ismeri ennek a családnak a történetet. Hogy megérkeznek Jekatyerinburgba, ugye először a család egyik fele, a szülők, aztán utánuk szállítják a gyerekeket, de hogy miért zárják el őket, mi a cél? Tudják-e egyáltalán, hogy meddig kell ott tartani őket?
Igen, ez már a történetnek a vége, a Jekatyerinburgi heteknek a története. Előtte egy Tobolszk nevű városban töltöttek hosszabb időt, ahol azért kijárhattak az udvarra, sétálhattak, valamennyire kapcsolatba léphettek a tobolszki emberekkel, tehát ott még viszonylag szabadnak érezhették magukat, és ott még valószínűleg egyáltalán nem érezték azt, hogy ők halálra vannak ítélve. Jekatyerinburgban már egyre inkább, főleg Alekszandra Fjodorovnának volt egy ilyen fatalista érzése, hogy hát ők innen már nem fognak kiszabadulni. Nagyon sokáig egyébként úgy gondolom, hogy a bolsevik vezetése tudta, hogy mit kezdjen a cári családdal. Egy politikai játszmában úgy gondolták, hogy életben kell tartani őket, ameddig ez számukra hasznos, és aztán meg kell szabadulni tőlük valahogy abban a pillanatban, amikor politikailag ennek már nincs semmi haszna, hogy ők megvédik, megóvják a cári családot ezektől az őrzavaros időkben várható bármiféle bűncselekményektől, hiszen az egész ország fel volt hajzva, és óriási gyűlölet alakult ki a cári családdal szemben. A gyűlölet tette persze elsősorban a korábbi abszolút álhíreken alapuló részben bolsevik, de nem csak bolsevik, hanem mindenféle balos propaganda szította az emberekben, tehát a cárnét minden elnézést minden ringyónak elmondták ezekben a különböző kiadványokban, pamfletekben, újságokban.
Hát ő volt az, aki legkevesebbet látszott, nem mutatta.
Egyszerű orosz ember számára ez a nő, aki egyébként a maga gőgösségével együtt tényleg egy ilyen szent életet élt, és csak a fiának élt, meg a férjének, akit persze nagyon sok hibás döntésbe belekényszerített, de alapvetően a fiának, Alekszejnek, a trónörökösnek élt. Ezt a propaganda, a balos forradalmi, meg mindenféle álhíreken alapuló propaganda egy ringyónak állította be, és minden orosz számára természetes volt, hogy a Rasputyinnak a szeretője.
Ezért, hogyha a fia életéért reszkelt, és van valaki, aki talán tud segíteni, akkor mindent beáldoz, minden.
Emberileg ez a Alekszandra Fjodorovna részéről, ez emberileg egy teljesen érthető történet, és valószínűleg szinte mindenki más hasonlóképpen cselekedett volna. Az, hogy a politikai életbe is beleszólt, és Rasputyin vezette igazából a háttérből az orosz államot. Ezt is nagyon sok könyvben egyébként eltúlozták. Bizonyos helytelen döntésekre Rasputyin rávette Alekszandra Fjodorovnán keresztül a cárt. Vannak olyan könyvek is, van egy nagy sikerű könyv erről Oroszországban, a Valentin Pikul nevű nagy szovjet történésznek a könyve, amely 1979-ben jelent meg, és akkor óriási siker volt, és ma is még időről időre kiadják, amely ezt az egész történetet úgy dolgozza fel, vagy úgy állítja be, hogy igazából a Rasputyin mögött álló zsidó erők irányították az orosz államot, és vezették a katasztrófába. Tehát nagyon szélsőséges feldolgozásai is vannak ennek a témának.
Ugye hemofiliás volt ez a fiú, az Alekszej, tehát igen, hogy nagy esély volt, hogy nem éri meg a felnőtt kort, tehát ez az anya tulajdonképpen a születésétől fogva rettegett érte.
Igen, ezt eltitkolták egyébként Oroszországban, senki nem tudta, hogy pontosan mi a baja a fiúnak, Alekszejnek, nagyon sokáig nem tudták egyáltalán azt, hogy van valami baja, aztán persze egy idő után már nem lehetett tovább titkolni, hogy a súlyosan beteg. Valószínűleg soha nem lehetett volna belőle cár, egyszerűen a betegsége miatt nem lett volna alkalmas erre a szerepre, és valószínűleg nem is érte volna meg a felnőtt kort semmiképpen.
Föltűnően sokat foglalkozik az utolsó órákkal a szerző. És azon gondolkodtam, hogy ezáltal, hogy látjuk azt a káoszt, vagy azt a tébolyt, ami ott van azokban az órákban, ez nem fordítja-e át az olvasót? Az ember elkezd iszonyúan őket sajnálni ettől, hogy ilyen részletesen leírja azt a vérengzést, ami ott történik. Tehát, hogy ez tényleg objektív?
Most is, ahogy hallgatom, ahogy erről mesél, és visszaemlékszek, amikor először olvastam ezt a könyvet, még nem szerkesztettem, és amikor eldöntöttem, hogy ezt feltétlenül kiadjuk, hogy még most is megborzongok, hogyha arra az utolsó, nem tudom hány oldalra gondolok, sok-sok oldal foglalkozik magával a kivégzéssel, és utána, ahogy a holttesteket elvitték egy közeli erdőbe, és aztán hurcolták őket ide-oda, míg valahogy végül eltemették, hát elkaparták őket, borzasztó az egész történet, letaglózó, és viszonyogtató, és az emberben nagyon-nagyon fura érzések támadnak, és én is gondoltam arra olvasás közben, hogy kell ez, vajon, hogy ez annyira kegyetlenül durva leírása ezeknek az utolsó óráknak. Aztán persze úgy voltam vele, hogy egyrészt nem fikcióról van szó, ezt valahogy a visszaemlékezésekből rakta össze ezt a képet, magának a gyilkosságnak az apokaliptikus képét, és azt gondolom, hogy ezekkel az uráli részeg a bolsevikokkal szembeni viszolygás vagy gyűlölet kialakítása, úgy éreztem, hogy nem baj, hogy ez benne van ebben a könyvben. Tehát el lehet olvasni sok mindent erről az egész történetről, száraz történeti munkákat, ahol nem alakul ki az olvasóban egy ilyen érzelmi viszony az egész történethez. Persze lehet amellett érvelni, hogy egy történeti munka ne érzelmi viszonyt alakítson ki, hanem hagyja meg az embernek azt a józanságát, hogy hideg fejjel tudja átgondolni, hogy ki mit miért csinál. Nem tudom, ezzel lehet vitatkozni. Mm-hmm. Nekem is bonyolult és ellentmondásos érzéseim voltak ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor most próbálom egy átlagolvasó fejével elképzelni, hogy mihez juthatott hozzá, milyen történelmi információkhoz. Alig-alig juthatott hozzá hiteles történelmi információkhoz arról, hogy az egész bolsevik világ, bolsevik kor hogyan kezdődött. És ezért is azt gondolom, hogy nem csak letaglózó és érzelmileg megrázó ez a könyv, hanem bizonyos értelemben hasznos.
Nem Nagy Miklóssal, a Helikon kiadó irodalmi vezetőjével és főszerkesztőjével beszélgettünk. Helen Rapaport, a Romanovok utolsó napjai, a Jekatyerinburgi tragédia című kötetéről.